Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. 2023 utolsó Katedra magazinjában visszatekintünk egy kicsit az évre, és válogatunk a magazin legérdekesebb anyagaiból. Tartsanak velünk! Svédországban visszaszorítanák a digitális eszközök használatát az iskolákban, a 6 év alatti óvodások és előkészítő iskolások körében pedig teljesen kivezetnék azokat. A svéd gyerekek képességeit az európai átlag felett mérik, ugyanakkor eredményeik 2016 és 2021 között romlottak. Setényi János, a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének igazgatója szerint Svédország lépése nem véletlen, az írás, az olvasás és a számolás elsajátításánál ugyanis hatékonyabbak a hagyományos eszközök. Varga Mónika interjúje.
Ez egy világtendencia most. Említsünk két példát, legyen az egyik a svéd, vagy a kisiskolások esetében, a másik pedig Kína, ahol pedig a 16 év alattiaknál az éjszakai órában 2 órára korlátozták a mobil szolgáltatók az ilyen közösségi média felületek, mint a TikTok és hasonlóknak a használatát. Tehát lehet használni a gyerekeknek este, de 2 óra után egészen kikapcsol az olyan regisztrált mobiltelefonokon, ahol kiskorú a felhasználó. A lényeg az alapozáson van, tehát azt gondolják, hogy az alapkészségek írás, olvasás, számolás, viselkedés megszerzésénél jobbak a hagyományos eszközök, és utána akarják az iskolákba beengedni a digitális kultúrát. A világban egyébként ezek a gyerekek hozzájutnak ezekhez a digitális eszközökhöz, és továbbra is a részesei maradnak ennek a digitális kultúrának, de az iskola falain belül az alapozó szakaszban próbálják korlátozni.
Mi az, amikortól már ez nem hátráltatja a gyerekeket az előrehaladásban, az előmenetelben, a tanulásban? Tehát van egy olyan életkor, amikortól ugyanannyira hatékony, mint a hagyományos oktatás?
Ne állítsuk szembe vele, hanem mondjuk el, hogy igen, mondjuk az általános iskola felső tagozatától már nyugodtan lehet használni ezeket. De mi is ez a digitális oktatás? A digitális oktatás alatt nem azt értjük, hogy laptopokkal ülnek a tanteremben, vagy hogy a tanár bizonyos kérdéseket ilyen online applikációkon tesz föl, és erre válaszolnak. Ezek szép dolgok, a kezdeti időszaknak a romantikus, naív dolgai. Sokkal inkább két dolgot értünk alatta. Az egyik, hogy az információszerzés például az otthoni tanulásnál sokkal könnyebbé válik, bárminek utána lehet nézni pillanatok alatt, és fantasztikus tanulási anyagok és dolgok vannak az interneten, beleértve egyébként a digitalizált magyar állami tankönyveket is, ezek is megtalálhatók. A másik, amit értünk alatta, azok pedig olyan kreatív, egyéni és csoportos munka, feladatok és lehetőségek, és együtt dolgozás, és online kommunikáció, ami tényleg jó a tanuláskor. De mind a két példám olyan, amelyik nem a tanteremben zajlik. Emellett van a tanteremben az informatikai szoba, ahol a gyerekek ilyen órákon megtanulnak hát digitálisan gépírni, ha szabad így fogalmazni, tehát használni a számítógépet, szöveget szerkeszteni és hasonló dolgokat. Amit ma a digitális oktatásra gondolunk, az egy, másfél, két éven belül teljesen át fog alakulni. Tudnék, eddig csak digitális volt ez a dolog, de nem sokára ezekbe a digitális alkalmazásokba becsavarozzák, beépítik, behegeztik a mesterséges intelligenciát. És az pedig egy teljesen új dolog, amely a tanár szereppel, a munkamegosztással kapcsolatban is kérdéseket fog felvetni, tehát itt van a kapuk előtt a mesterséges intelligencia.
Mi Magyarországon hol tartunk a digitalizációban, vagy annak hát épp kivezetésében?
Hát a kivezetni nem kell, Magyarország egy követő ország e tekintetben, tehát az európai középmezőnyben vagyunk. Persze nehéz ezt így általában kijelenteni, mert az iskolák között óriási különbségek vannak, ami egyáltalán nem baj. Az egyik iskolában a tanári kar lelkes híve ennek, és így dolgoznak együtt a gyerekekkel, egy másik helyen pedig szinte semmi változott. Úgyhogy középmezőnyben vagyunk, de semmiképpen sem abban az innovátori élvonalban lévő országcsoportban, amelyik aktívan kísérletezik ezekkel a dolgokkal. Digitális oktatás tekintetében megoldást, vagy valami kész átvehető modelleket nem nagyon látok, de vannak országok, amelyek komoly pénzeket investálnak abba, hogy az iskoláik mindenféle kísérletekben letapogassák ezt a 21. századi tanulást, aminek a kulcsmondata a kevert, a blended learning, tehát a kevert tanulás, semmi soha nem fogja az ember-ember interakciót, kapcsolatot, a tanár-diák kapcsolatot és a közös tanulást kimozdítani. Továbbra is gyerekek fognak ülni a termekben, de nagyon jól kiegészítheti ezt egy sor olyan munkaforma, amit digitálisan jobb csinálni.
Magyarországon az alsósok találkoznak digitális oktatással az iskolákban?
Találkoznak, és vannak olyan iskolák, ahol nagyon is találkoznak. Igen, de azért nem ez a jellemző. Valahol a felső tagozatban és egyértelműen a középiskolában kezdődik ez a digitális ügy. Az alsóban azért a magyar iskolák többségében betűket kanyarítanak, olvasnak a gyerekek papírkönyvekből.
A Pulzus kutató felmérése szerint a magyarok 41%-a más európai országokhoz hasonlóan szigorítaná az iskolai mobiltelefon használatot. A felmérés szerint a férfiak engedékenyebbek, a nők kevésbé, a szülő és nagyszülő korban lévő válaszadók többsége pedig szintén az iskolai mobilozás korlátozását támogatná. Tatár Tímea kérdezte a részletekről Fész Kovács Katalin kutatási igazgatót.
Sok európai országban már tilos az iskolába bevinni a mobiltelefonokat, mert ezek elvonhatják a gyermekek figyelmét az oktatásról. Ráadásul az a tapasztalat, hogy az iskolai zaklatások száma is folyamatosan nő, amióta az iskolában mobiloznak a gyerekek. Azt láthatjuk, hogy a magyarok 41%-a, tehát jelentős hányada szigorítaná az iskolai mobiltelefon használatot. Az a véleményük, hogy nagyon fontos lenne a tiltás is, mert a gyerekek így is eleget kütyüznek már iskolán kívül. Legalább az iskolában foglalkozzanak valami mással, ez az általános vélemény 41%-ban. Nemenkénti bontásban pedig azt láthatjuk, hogy a nők valamivel szigorúbbak, mint a férfiak. A nőknek a 43%-a, míg a férfiaknak a 38%-a tiltaná ki a mobilokat teljes egészében az iskolából.
Mit gondoltak a megkérdezettek arról, hogy ez most az iskola, vagy mondjuk egy kormányzati döntés legyen, vagy pedig a szülőnek a döntése?
Körülbelül olyan 10%-a az aránya azoknak, akik azt mondják, hogy maradjon a szülők kompetenciája eldönteni azt, hogy a mobiltelefon bekerüljön-e az iskolába, vagy pedig nem. A férfiak nagyobb arányban nyilatkozták azt, hogy szerintük csak az általános iskolában kellene korlátozni a mobiltelefon használatot. 15%-uk gondolkodik így, ellenben a nőknek csupán a 90%-a tartaná ezt logikus megoldásnak. És azt látjuk még, hogy viszonylag kevesen értenek egyet azzal, hogy csak negyedik osztály, tehát az általános iskola alsósai körében kellene korlátozni, és teljes mértékben tiltani a mobiltelefon használatot.
Ugye a felmérés azt is kihozta, hogy a 40 évesek és a 60 év felettiek körében nagyobb a támogatottsága annak, hogy ez a bizonyos szigorítás Magyarországon is érvényes legyen. Talán emögött állhat az is, hogy itt már akár több gyerekes családokról vagy nagyszülőkről van szó, akik a napi tapasztalataikat is beépítették a válaszadásba?
Biztos vagyok benne, hogy ez is mögötte áll. Korcsoportonként vizsgálva a kérdést azt láttuk, hogy igen, a 40 évnél idősebbek jelentős hányada támogatná bevezetni az iskolai mobiltelefon használat tiltását. 45%-uk áll ezen az állásponton. A fiatalabb korcsoportnál, tehát a 18-39 évesek között azonban azt látjuk, hogy csak 33% tiltaná az iskolai mobiltelefon használatot. Igen, itt különböző verziók létezhetnek ennek a magyarázatára mindenképpen. Azt gondolom, hogy mögötte áll az is, amit ön említett.
Maga a válaszadók lakóhelye, illetve iskolai végzettsége az hogyan befolyásolta az eredményeket?
Területi megoszlás szerint azt látjuk, hogy a fővárosban és a nagyvárosban élők, valamint a vármegyeszékhelyen lakók inkább tiltanák a kütyüzést az iskolában, mint a községben élők. A budapestieknek például 41%-a egyetért ezzel a szigorítással. Iskolai végzettség tekintetében azt láthatjuk, hogy viszonylag magas a száma, 33% a középfokú iskolai végzettségűeknek, akik úgy gondolkodnak, hogy túl radikális megoldás lenne az, hogy teljes egészében tiltsák az iskolából a mobiltelefon használatot. Ők úgy gondolják, hogy inkább csak a tanórákról kellene kitiltani a mobilokat. Egyébként a felsőfokú iskolai végzettségek 47%-a azt mondja, hogy igen, teljes egészében egyetért a tiltás gondolatával.
Idén ősszel már 3800 hátrányos helyzetű gyermek kezdte meg a tanévet a Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben. Újdonság, hogy a gyöngyösi szakképzőben ezúttal projektalapú szemléletben zajlik az oktatás, mondta el Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítvány kuratóriumi elnöke. Imre Júlia készített vele interjút.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítványnak 20 intézménye van immár szeptember 1-től. Talán az a közös a saját intézményeinkben, hogy kivétel nélkül mindegyik óvodánk és általános iskolánk hátrányos helyzetű, az ország legszegényebb települései közé tartozó településeken vannak. Bocsánat, egy kivétel van a 8 óvodánk és a 7 általános iskolánk közül. A középiskoláink városokban vannak, szakképző intézmények, de ahova szintén nagy többségben hátrányos helyzetű diákok járnak. Ugyanazok a jogszabályok szerint működünk, mint az állami egyházi iskolák. Talán az a sajátosság a Máltánál, hogy mi egyfajta, talán szerintenség nélkül mondhatom, hogy egy speciális tudással, kapcsolatrendszerrel, segítő hálózattal rendelkezünk, kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű gyerekekkel segítése érdekében. Ebben van tapasztalatunk.
De tulajdonképpen mit jelent ez, hiszen gyermekközpontú pedagógiai szemléletről beszélnek, de miben nyilvánul ez meg, miben kell másként viszonyulni a hátrányos helyzetű gyermekekhez?
De az biztos, hogy azok a gyerekek, akik nagyon-nagyon komoly szociokulturális hátrányokkal érkeznek, mert nyomorban élnek esetleg, vagy csak nagy szegénységben élnek, gyakorlatilag kisbabakorukban nem mozogtak, esetleg koraszülöttek voltak, alacsony súllyal születtek, nem sorolom tovább. Tehát nyilván egy komplex ágazatközi megközelítést igénylő fejlesztésre van szükség. Tehát magyarul mi a Máltai Szeretetszolgálatnál alapelvünk szerint a gyerekek fogantatástól a foglalkoztatásig egy nagy ívben szeretnénk mindenféle segítséget megadni a gyereknek, tehát nem pusztán az óvoda, iskola révén segítjük a gyerekeket, hanem egy komplex program segítségével ezeken a kis településeken, amelynek az a neve a jelenlét program, nevében is benne, hogy folyamatosan jelen lenni a gyerekek életébe. Tehát nem csak iskola, óvoda, nem csak pedagógusokról beszélünk, a pedagógusaink is az egész embert látják, a családdal fontos együtt dolgozni, hiszen a családok nélkül nem igen van esélyünk, vagy sokkal kevesebb esélyünk van eredményt elérni, de ott van mellettünk a védőnő, korábban ott van a biztos kezdett gyerekház, akik a 0 és 3 év közötti gyerekeket és szüleiket segítik, van, ahol van már bölcsöde is, van, ahol most alakul bölcsödénk, van, ahol van óvodánk, általános iskolánk, tanodánk, tehát ez egy nagyon komplex rendszer, komplex szolgáltatás, amit próbálunk nyújtani, de azt szoktuk mondani, hogy nincs nálunk egy ilyen csodaszer, hogy na mit kell csinálni a gyerekekre, inkább egy szemlélet. Jelen lenni a gyerekek életében, nem hagyni magunkat beszorítani jogszabályok által, hanem mindig azt nézni, hogy az adott gyereknek mire van szüksége. Talán mi egy nem kicsi, de viszonylag kisebb fenntartóként, talán ebben a speciális tudással, és itt jobban tudunk egyénekre is figyelni, pedagógusokat segíteni, kollégákat segíteni, plusz szakembert szerezni, és a konkrét családokra is figyelni.
Ugyebár idén újdonság, hogy a gyöngyösi máltai szakképzőben projektszemléletű oktatás kezdődik tantárgyak tanítása helyett, de a gyakorlatban mit jelent ez? Tehát hogyan lehet ilyen módon felkészíteni őket a későbbi érvényesülésre?
Mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy fog sikerülni. Az elmúlt tanévben több tucat kollégánk, pedagógusunk részt vett ennek a programnak a kidolgozásában, ugyanis érezzük azt, hogy az általában hátrányos helyzetű 9. évfolyamot kezdődő szakképző iskolai diákok, ugye régen ez volt a szakmunkás, most szakképző iskolának hívják a 3 éves szakképző iskolai képzést. Tehát, hogy egyszerűen kísérletezünk azzal, hogy mi az, ami jobban működik, ami jobban bent tartja azokat a gyerekeket, akinek nagy százalék az utóbbi években lemorzsolódott. Ezért tehát itt nem hagyományos órák vannak, hanem blokkokban fogunk tanítani idén először 9. évfolyamon gyöngyösen. Ez úgy kell kezdeni, az első 4 hét egyfajta ilyen pályorientáció, motiváló, motivációs 4 hét lesz. Utána pedig 6-7-es blokkokban konkrét projektet fognak végrehajtani a gyerekek. Van, amikor egy van, amikor 2 pedagógus is benne lesz velük. Kis csoportokban fogunk oktatni, és egyéni értékeléseket is fogunk adni a gyerekeknek, és mindegyik 6-7-es projekt végén lesz egy projekt bemutató, aztán kezdődik a következő projekt. Az év végén pedig a terv szerint az utolsó 2 hónapban egyfajta összegzés. És ezeknek a közösen kidolgozott projekteknek a tartalma, az gyakorlatilag lefedi a tantárgyi tartalmakat. Tehát ezt úgy kell kezelni, hogy van ugye egy úgynevezett képzési kimeneti követelmény, a tartalmi szabályozása a szakképző iskoláknak, és ezeknek a tartalmait szépen kidolgozták a kollégák az elmúlt tanévben, beleépülnek a projektekbe. Tehát nem tanórákon keresztül, hanem a projekteken keresztül jutnak el odáig, hogy 9. év végén, jövő tavasszal meg tudnak birkózni remélhetőleg a ágazati alapvizsgával, ami a legfontosabb vizsga a 9. a szakképzőiskolákban.
Most, amikor sokan pedagógus hiányról beszélnek, akkor adódik a kérdés, hogy van, aki tanítson ezeken a településeken?
Mi is érzékeljük nyilvánvalóan, hogy nem könnyű pedagógusokat, oktatókat találni, de hála Istennek azt tudom mondani, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatiskola Alapítvány intézményeiben a szakos ellátottság az némileg javult. Azt nem mondom, hogy 100%-os, mert akkor nem mondanék igazat, de nálunk azért egy lassú javulás van a szakos ellátottságban. Nem könnyű persze kollégákat találni, ráadásul nagyon fontos, hogy a legjobb kollégákat találjuk meg, ami persze nem mindig azon múlik, hogy éppen kinek hány diplomája van, hanem legalább annyira fontos a motiváltság, az elkötelezettség, a gyerekek szeretete, de hát azért persze vannak olyan dolgok, amiket szeretettel sem lehet pótolni.
Az olvasásban 15-16 hét, a természettudományokban 10-11 hét, matematikából 9 hét lett a tanulási veszteség az általános iskola alsó tagozatos diákjainál a koronavírus járvány alatti iskola bezárások miatt. Számolt be mindenről Molnár Gyöngyvér, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet vezetője, egyetemi tanár, az MTA-ST digitális tanulási technológia kutatócsoport vezetője, a riporter Kalapos Mihály.
Covid előtti, illetve Covid alatti adatokat hasonlítottunk össze a Corvinus Egyetem egyik kollégájának a segítségével. Kíváncsiak voltunk, hogy az óvoda 16 hét, az alsó tagozatos 19 hét és a felső tagozatos 22 hetes távollégi oktatás milyen hatással volt a gyerekek iskola készültségi szintjére, azaz mennyire felkészülten kezdték az első osztályt a 2020 szeptemberében és 2021 szeptemberében iskolába lépő gyerekek, és milyen tanulási veszteséget éltek meg az alsó és a felső tagozatos diákok ezen hónapok, ezen évek alatt a távolléti oktatás következtében.
És mit tapasztaltak? Hol volt a legnagyobb a tanulási veszteség?
Hát elementáris a veszteség mértéke az alsó tagozatos diákoknál, kifejezetten azon osztályokban, ahol a hátrányos helyzetű diákoknak az aránya meghaladja a 10%-ot. Ez a veszteség, ez nem arról szól, hogy milyen hatalmas a tudás és képességszintbeli különbség a hátrányos és a nem hátrányos diákok között, hanem arról szól, hogy a korábbi különbséghez képest még milyen mértékű a veszteség. A hátrányos helyzetű gyerekeknél ez a mérték, ez akkora, mint hogyha ők gyakorlatilag 20-20 márciusában elmentek volna nyári szünetre, és egészen 21 szeptemberig nyári szünetel lettek volna. Felső tagozatban a gyerekek már hatékonyabban tudták követni az iskolai tananyagot. Náluk a lemaradás mértéke az körülbelül megegyezik egy kisebb-nagyobb betegség mértékével. Alsó tagozatban vannak a fő problémák, és ugye ezek az alsó tagozatosok aztán átkerültek felső tagozatba, és felkerült felső tagozatba egy olyan generáció, akik nem érték el a megfelelő szintű olvasásszövegértési képességszintet. Ugyanígy komoly problémáik vannak matematikából és a természettudományok területén is. Ez természetesen nem minden egyes diákra igaz, hiszen a kedvezőbb helyzetben lévő diákoknál alig detektálható tanulási veszteség. Ez kiemelten a hátrányos helyzetű diákokat érintette. Ez nem olyan lemaradás, hogy a hátrányos és a nem hátrányos helyzetű diákok közötti lemaradás, hanem a hátrányos helyzetű diákok korábban tapasztalt lemaradásához képesti további lemaradás. És ez konkrétan azt jelenti, hogy alsó tagozatot és hátrányos helyzetű diákoknál a lemaradás mértéke az nagyobb, mint amennyit ők távolléti oktatásban voltak. Ugye ne felejtjük el, hogy azért ott nyári szünetek is közbejátszottak, tehát gyakorlatilag kumulálódott a lemaradás mértéke. Hogyha ezt hetekbe szeretnénk kifejezni, akkor 15 hétnyi lemaradásról beszélhetünk a matematika kapcsán, 22 hétnyi tanulási veszteségről az olvasásszövegértés tekintetében, és 21 hétről a természettudományoknál.
De azt ugye fontos kiemelni, hogy itt nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeknél nagy a lemaradás, hanem az átlagos gyerekeknél is.
Természetesen, tehát az átlagos gyerekeknél is tapasztalható alsó tagozatban ez a fajta tanulási veszteség, csak ez 9, 15-16, illetve 10-11 hétre tehető. Tehát ott kicsit kisebb mértékű. Hogyha az elemzésekben csak a kedvező gazdasági, társadalmi hátterű diákokat nézzük, őnáluk viszont minimális ez a fajta különbség.
Hogyan lehet ledolgozni ezt a nagy hátrányt?
Mindenképp extra fejlesztésekre van szükség. Tehát azzal, hogy ezek a gyerekek visszamentek az iskolába, és minden folytatódott ugyanabban a ritmusban, mintha nem történt volna semmi, így ahogy tapasztaljuk, csak folyamatosan kumulálódik ez a tanulási veszteség, hiszen nem tudják fölvenni ismételten a ritmust. Probléma van az ő óvaszás szövegértésükkel, probléma van az ő matematika tudásukkal és természettudományos ismereteikkel. Őrájuk extra figyelni kellene, legalább azokon a területeken, amelyek kiemelten fontosak a sikeres tanuláshoz. Külön fejlesztő programokra lenne szükségük, hiszen csak a megszokott iskolai tananyag már nem elegendő az ő felzárkóztatásukhoz.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszont hallásra!